Új korszakhoz új eszközök kellenek, mondta Orbán Viktor a V4-ek magyar elnökségét lezáró konferencián. Autóipari logisztikai nagy beruházások érkeznek Magyarországra, több ezer új munkahely jön létre. 23 évet kapott a domonyvölgyi gyilkos, női sofőreket támadott meg, egyiküket meg is ölte. Jó reggelt kívánok! Európa új korszakba lépett, egy új korszakhoz pedig új eszközökre van szükség, hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a visegrádi országok kormányfőinek budapesti találkozóján. A kormányfő arról is beszélt, mindenkinek munkát kell adni, ez fogja rendbe tenni a gazdaságot. Hozzátette, állami szabályozással kell elérni, hogy az energia olcsó legyen. Ezzel a csúccsal zárult a magyar elnökség a V4 élén. A találkozón részt vett José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke is.
Az energiabiztonságot nevezte az elmúlt egy éves magyar V4 elnökség egyik legfontosabb ügyének Orbán Viktor miniszterelnök a csúcs találkozón. A Tudományos Akadémián arról beszélt, állami szabályozással kell elérni, hogy az energia olcsó legyen.
Helyezzük első helyre az energia árát. Ugyanis semmilyen szabályozás önmagában nem képvisel értéket. Egy szabályozás értékét az adja meg, hogy az adott terméket olcsón teszi elérhetővé, vagy drágán teszi elérhetővé. És ha az energia ár szabályozásának mai formája drága európai energiárakat eredményez, akkor nekünk olyan szabályokra van szükség, akár állami szabályokra is, amelyek olcsóvá teszik az energiát.
Orbán Viktor a foglalkoztatás ügyében úgy fogalmazott, mindenkinek munkát kell adni, ez fogja rendbe tenni a gazdaságot. A kormányfő arról is beszélt, itt az ideje, hogy a közép-európai államok a korábbinál bátrabban hallassák a hangjukat.
Most, amikor egy korszak lezárult, nyilvánvaló, hogy Európa növekedési motorja Közép-Európában van. Közép-európai növekedési adatok nélkül Európában ma nem volna gazdasági növekedés.
A V4-ek találkozóján részt vett José Manuel Barroso is. Az Európai Bizottság leköszönő elnöke méltatta a visegrádi országok sikereit. A csoport elnökségét a következő egy évben Szlovákia veszi át. Robert Fico miniszterelnök szerint továbbra is kiemelt szerepet kap majd az energiabiztonság kérdése.
Majdnem 3,5 milliárd forintos beruházással Magyarországon nyit fejlesztési központot az amerikai Pactera tanácsadó cég. Ez már az első ütemben 230 új munkahelyet jelent. Közben Biatorbágyon átadták egy másik amerikai vállalat első európai gyárát. Az alumínium ipari termékeket előállító lengyel Alumetal pedig 10 milliárdos beruházást tervez Magyarországon.
Ebben a két futballpályányi új üzemben szerdán indul élesben a munka. Gabona mozgatására alkalmas berendezéseket gyártanak majd, amelyeket itt is terveznek meg. Az amerikai anyacég saját erőből 670 millió forintot költött a beruházásra.
A biatormágyi telephelyünket azért választottuk, mert a célpiacok innen gyorsan, könnyen elérhetők, úgy mint Oroszország, Ukrajna, Bulgária és Románia. Ezek mellett szakképzett munkaerő is rendelkezésre áll, valamint a magyar beszállítói bázis is nagyon jó.
A fejlesztéssel 125 új munkahelyet is létrehoztak.
Lassan a szolgáltató és fejlesztő központok regionális európai központjává is válunk.
Erről már a külgazdasági és külügyminisztérium államtitkára beszélt Budapesten, ahol az amerikai Pactera IT tanácsadó cég nyitotta meg legújabb fejlesztési központját, amire több mint 3 milliárd forintot költöttek. Így már az első ütemben 230 új munkahelyet teremtenek. Szijjártó Péter azt mondta, már több mint 80 szolgáltató és fejlesztő központ működik Magyarországon, és ez a szám a jövőben tovább növekedhet.
A nyelvismerettel rendelkező, versenyképes költségű és magasan kvalifikált munkaerő mellett itt van egy olyan a centrális fekvésünkből fakadó előny, hogy nagyjából ki tudunk szolgálni tőlünk 6 órára keletre, meg 6 órára nyugatra lévő időzónákat is egyszerre. Még munkaidőben.
A lengyel Alumetal alumínium gyártó is azt tervezi, hogy gyárat épít Magyarországon. A beruházás költsége hozzávetőleg 10 milliárd forint lesz. A vállalat termékeit elsősorban autó- és motoripari cégek veszik, köztük a német Volkswagen autógyár. A híradónak nyilatkozó szakértő szerint a magyar gazdaság számára nagyon fontosak ezek a beruházások.
Ugye az nagyon jó, hogy kutatásfejlesztési központok magasabb hozzáadott értékű termelő ágazatok jelennek meg, hiszen így az ország gyorsabban tud gyarapodni, sokkal inkább fel tud zárkozni Nyugat-Európához.
Az új kutatófejlesztő központok, illetve az újabb termelő üzemek az elemző szerint gyorsíthatják a gazdasági növekedést, és újabb munkahelyeket hozhatnak létre.
Megerősödött Vona Gábor radikális ellenzéke. Az Index szerint ez derült ki a Jobbik hétvégi tisztújításán. A laphoz került dokumentumok szerint többen arra panaszkodnak a Jobbikban, hogy a tagság eltávolodott a budapesti pártvezetéstől. A legnagyobb vitát az váltja ki, hogy forduljon vissza a radikális irányba a párt, vagy folytassa a kampányban megismert új politikát, ahogy mondják, a cuki stílust.
Stílusbeli radikalizmus le kell vetközni.
Ez volt Vona Gábor egyik fő üzenete a Jobbik szombati tisztújító közgyűlésén. Úgy fogalmazott, hogy folytatni kell a stílusváltást, és kevesebb radikalizmusra van szükség. Nem sokkal később újra megválasztották Vona Gábort elnöknek, az elnökség felét azonban lecserélte a tagság. Több a radikális szárnyhoz tartozó alelnöke is lett a Jobbiknak, erről írt kedden az Index. A hírportál szerint a hétvégi tisztújítás azt mutatja, hogy meglepően erősödik Vona Gábor radikális ellenzéke. Az Index a birtokába került dokumentumok alapján azt is állítja, hogy több alelnök jelölt szerint a Jobbik tagsága eltávolodott a párt vezetésétől.
Nem ezért léptek be az emberek a Jobbikba, mi nem ezért léptünk be.
Már a közgyűlés előtt is arról beszélt a híradónak több volt Jobbikos is, hogy komoly viták vannak a pártban. A konfliktust éppen a stílusváltás okozza. A távozó tagok a párt korábbi radikális arculatát hiányolják.
Nem tudok ezzel azonosulni, hogy semmit tevés játssza a legfőbb szerepet.
Sajtóinformációk szerint a belharcok miatt több helyi szervezet megszűnt, és sokan kiléptek a Jobbikból. A Jobbik tagságának többsége radikális változást akar, ezt nyilatkozta az Indexnek a Jobbik korábbi országgyűlési képviselője, aki 2 éve hagyta ott a pártot. Lenhardt Balázs azt mondta, szerinte a párttagok nagy része nem egy sokszínű pártot akar kiskutyákkal és bicikliző csajokkal.
Ez a néppárttá válás, ez a mi kemény magunk számára sokszor irritáló volt, sokszor morgolódtak.
A párton belüli feszültségeket a kongresszuson Vona Gábor is elismerte. Farkas Gergely, a párt frakcióvezető helyettese is úgy látja, hogy vannak problémák a pártban, de szerinte ezek kezelhetőek.
Egy 16 ezer főnél nagyobb tagságú pártban azért szerintem előfordul néhányszor, hogy egy-két ember másképp látja az irányvonalat, mint az elnökség.
Vona Gábor 2010-ben a parlament alakuló ülésén egy gárdamellényben tette le a képviselői esküt. Akkor még azzal a mottóval kampányolt, hogy radikális változást. A mostani kampányban viszont több ilyen és ehhez hasonló felvétel készült a pártelnökről, ezért terjedt el a cukiság kampány elnevezés.
Szétszakadhat az Együtt, a párt elnöksége ugyanis felfüggesztette az együttműködést az egyik alapítóval, a Szolidaritás mozgalommal. Az ok Kónya Péter hétfő nyilatkozata. A Szolidaritás vezetője az ATV-ben arról beszélt, hogy szívesen kilépne az Együttből és saját pártot alapítana. Ha a Szolidaritás kilép, akkor Bajnai Gordon egykori pártja elveszítheti legfontosabb tömegbázisát.
Tavaly ősszel az Orbán Viktor tábrázoló szobor ledöntésével ünnepelte második születésnapját a Szolidaritás mozgalom. Ez volt a legnagyobb visszhangot kiváltó akciójuk, ami még a saját táborukat is megosztotta. A Magyar Szolidaritás mozgalom néhány hónappal korábban 2 másik szervezettel, a Bajnai Gordon féle Haza és Haladás Egyesülettel és a Millával szövetkezve alapította az Együtt pártot.
Ez súlyos kudarc a kormányváltóknak, és súlyos kudarc az Együtt PM szövetségnek is.
Az áprilisi választási vereség óta több hír is megjelent a párton belüli feszültségekről. Az ellentétek végül odáig fajultak, hogy a Magyar Szolidaritás mozgalom elnöke Kónya Péter már az Együtt szombati tisztújítására sem ment el. Mozgalma is csak egy közleményben tudatta, Kónya Péter semmilyen tisztséget nem vállal az Együtt tisztújításán, mert parlamenti munkája mellett elsősorban mozgalma építésén kíván dolgozni.
Tehát, szerintem ön azt akarja, hogy párt legyen a Szolidaritásban.
Én igen, ez valóban így van. De én
azt gondolom, hétfő este az ATV műsorában azt is bejelentette, szeretné, ha a Szolidaritás szakítana az Együttel, és a jövőben önálló pártként működne tovább. Az Együtt ezután közleményt adott ki, amelyben tudatják, felfüggesztik az együttműködést a Szolidaritással. Azt írják, felszólították Kónya Pétert, hogy tisztázza, velük akarja-e folytatni a politizálását vagy sem. Megjegyezték azt is, hogy a felmerült kérdések tisztázása után döntenek arról, felkérik-e Kónya Pétert parlamenti mandátumának átadására. A mandátum sorsa a Gyurcsány Ferenc pártjának is fontos lehet. Sajtóhírek szerint ugyanis Kónya Péter a demokratikus koalícióval szövetkezhet. Ennek lehetőségét Kónya Péter sem zárta ki. Ezzel a DK-hoz kerülhet egy parlamenti mandátum és a Szolidaritás tömegbázisa.
23 év fegyházbüntetésre ítélte a Budapest környéki törvényszék első fokon a Domonyvölgyi gyilkost. A férfi 2012. szeptemberében több női sofőrt is megtámadott 60-ban és Gödöllőn. Egyiküket meg is ölte. A bíróság szerint a fiatalember, bár beismerő vallomást tett, nem bánta megtettét.
Napokon át hajtóvadászatot tartott a rendőrség 2012. szeptemberében a Domonyvölgyi gyilkos után. 1200 rendőr kereste a férfit, akit végül a terrorelhárítási központ munkatársai fogtak el Miskolcon az egyik ismerőse lakásán. Megtalálásában a térfigyelő kamerák képei is segítettek. Az akkor 19 éves fiatalember néhány nap alatt három női autóvezetőt is megtámadott 60-ban és Gödöllőn. Késsel fenyegette meg őket, hogy megszerezze a járművüket. Utolsó áldozatához, egy 30 éves nőhöz az egyik gödöllői kereszteződésben ugrott be. A kocsiban többször megszúrta, majd az erősen vérző nőt a városhoz közeli Domonyvölgyben egy szántóföldön kirakta. Amikor megtalálták, már nem lehetett rajta segíteni. A férfi a bíróságon beismerő vallomást tett. Az utolsó szó jogán azt mondta, bocsánatot kér az áldozat családjától és a többi megtámadott nőtől is.
Bocsánatot szeretnék kérni, bár tudom, hogy a bűnömet talán nem is lehet megbocsájtani.
A Budapest környéki törvényszék nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt 23 év fegyházbüntetésre ítélte a férfit. A bírói tanács elnöke úgy fogalmazott, a vádlott bocsánat kérése nem tűnt őszintének, ezért azt csak kismértékben vették figyelembe a büntetés kiszabásakor.
Tudnia kellett, hogy a sértett segítségnyújtás nélkül meghal, tudnia kellett a helyszín kiválasztásán, hogy itt esélye nincs a sértettnek segítség kérésére sem.
Az ítélethirdetés után az áldozat édesapja azt mondta, örül, hogy a bíróság a törvényi maximumhoz közeli büntetést szabta ki.
Az megnyugtatott, hogy ők is úgy látták, hogy nem volt különösebben őszinte ez a megbánó nyilatkozat, amit felolvasott a vádlott.
Az ítélet ellen a vádlott enyhítésért fellebbezett, így az nem jogerős.
Hatodik találkozójukat rendezték az egykori öt máramarosi magyar koronaváros képviselői a kárpátaljai Viskán. Az öt település közvetlenül a magyar király fennhatóság alá tartozott nem véletlenül. Évszázadokon át a keleti irányból az ország védőbástyái voltak. A településeket mindössze 70 kilométer választja el egymástól, azonban ritkán van lehetőség a találkozásra, mert a közelben mindössze egy határátkelő működik.
A 13. század elején Károly Róbert királytól kapott koronavárosi státuszt Huszt, Visk, Técső, Hosszúmező és Máramaros sziget. A várakkal megerősített települések a Tatárhágó felől védték az országot. Az itteni helyőrségek ellenőrizték az akkoriban nagyon értékes só biztonságos szállítását.
Mind az ötben voltak magyar közösségek, gyülekezetek, előbb ugyan római katolikus, a reformáció után református, és aztán a sóbánya is összekötötte a máramarosi sóbányászat ezeket a koronavárosokat. Úgyhogy az itteni magyarság ezáltal is szorosan egyövé tartozott.
Ez az egység bomlott meg a két világháború után a határok átszabásával, miután a koronavárosok egy része Romániához, másik része Ukrajnához került. A kapcsolattartást nehezíti, hogy mindössze egy határátkelő működik a térségben a két állam között. Ezért a koronavárosok egyesülete egy új átkelő megnyitását kezdeményezi a kárpátaljai Visk és a romániai Ferenc völgye között.
Az szükséges, hogy az ukrán és a román kormány is rábólincson ennek a határátkelőnek a megnyitására, és úgy gondoljuk, ez mind a két országnak egy stratégiai célja lehet.
A máramarosi koronavárosok küldötteinek következő találkozóját jövőre Huszton, az ősi református templom kertjében rendezik.
A híradót látták, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!